Az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István.
Az 1956-os forradalom lengyel-magyar vonatkozásait is kilúgozná a lengyel oktatásból Donald Tusk. A két ország történészei most közösen tiltakoznak a tervezet ellen. De miért rúgná fel a Tusk vezette kormány a lengyel-magyar barátságot a történelem oktatásban? Mai adásunkban elsőként erre keressük a választ. Majd arról beszélgetünk, hogy történelmi és identitáspolitikai viták keresztüzébe került a német és az angol válogatott új meze. De vajon hogyan zajlik az identitásháború a sportban? Ez itt a kérdés. Kezdjük! Érkezik hozzánk Schmidt Mária, aki szerint a Tusk-féle kormányzat progresszív dübenég. Ennek esik áldozatául a magyar-lengyel történelemre vonatkozó tudás. Nem jó, hogyha az állam rövid távú politikai érdekei határozzák meg, hogy mi legyen a történelem oktatásban. Ezt már Hak Péter mondja. A stúdióba várjuk el Simon Lászlót, aki azt gondolja, hogy a mögöttünk lévő évszázad legnagyobb pápáját adták a lengyelek, most mégis zárójelbe tennék a kereszténységet. És itt lesz velünk Fodor Gábor, aki úgy véli, hogy a szakmára és a történészekre kell bízni a történelem oktatási kérdéseket. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. A lengyel kormány oktatási reformba kezdett, és ezt sokan úgy értékelik, hogy talán a lengyel-magyar barátság vesztét okozhatja ez. Nem lehet, hogy csupán Barbara Novacska asszonynak ez egy túltolt reformdühe, Mária?
Hát én nem tudok erről, hogy semmit. Azt tudom, hogy ez az egész Tusk-féle kormányzat, ez ilyen progresszív dübenég, és úgy ítélik meg, hogy a legfontosabb az, hogy újra értelmezik a múltat, és hát szerintem ennek esik áldozatul az a magyar-lengyel közös történelemre vonatkozó tudás, ami eddig minden lengyel iskolásnak is a szíve csücskébe rakta Magyarországot, ezt valószínűleg meg akarják szüntetni, és úgy gondolják, hogy ehhez megfelelő az, hogyha nem tanítják meg azt, hogy voltak közös királyaink, voltak közös céljaink, és hogy 56-ban a lengyeleknek milyen fontos volt az, ami itt történt Budapesten, ahogy nekünk is fontos volt, hogy mi történt Poznánban. Tehát ezek mind olyan dolgok, amik összekapcsolnak minket, és én azért tartom ezt nagyon szomorú dolognak, mert kormányok jönnek-mennek, mi nekünk pedig ebben a régióban, még akkor is, ha most pillanatnyilag vannak köztünk politikai ellentétek és érdekkülönbözőségek, azért összességében mégis közös a sorsunk, ahogy az is volt az elmúlt évszázadokban is.
Péter, éket akarnak várni a lengyel-magyar barátságban?
Nyilván, ugye én nekem eleve nem tetszik az, amikor a kormányzat határozza meg, hogy a történelemről kinek mit kell gondolnia. Ez egyébként Magyarországon sem tetszik nekem. Az nyilván van valami alaptanterv, meg vannak bizonyos kérdések, amit tanítani kell. Én személy szerint én kevésbé vagyok kritikus az alaptörvénnyel, mint sok barátom, de például az alaptörvénynek a preambuluma, ami hát tulajdonképpen egy történelmi értékelés, annak szerintem nem az alaptörvényben van a helye. Még tartalmilag egyet is lehet vele érteni, de nyilván vannak, akik nem értenek egyet. Ugye a magyar történelemben is vannak olyan szereplők, ahol nagyon nehéz mind a kettővel egyszerre egyetérteni, reformátor sztáraival és Pázmány Péterrel egyszerre nem lehet egyetérteni, valaki az egyiket tartja fontosabbnak, a másik a másikat, és ezt jó lenne meghagyni. Nem, azért nem akarok közelebbi példákat, mert nem akarok ebbe az irányba elvinni a vitát, de az, amikor az állam az aktuális politikai céljainak, akár belpolitikai, akár külpolitikai céljainak rendeli alá a történelem értékelését és a kormányzat történész professzorként kezd el viselkedni, és megmondja, hogy a történelemben kik voltak a jó szereplők, és kik voltak a rossz szereplők, mit hagyjunk ki, és mit vegyünk be. Itt ugye pár hónappal ezelőtt itt beszélgettünk az orosz tankönyvekről, amelyik 56-ot értékelte. Tehát, és hát a bizonyos értelemben lehetne beszélgetni a mostani törvénytervezetekről, ami Magyarországon is valamilyen kulturális ízlésbeli kormányzati szándékot akar kifejezni. Szóval szerintem az államnak ezekben a kérdésekben nincs szerepe, rá kell bízni a történészekre, rá kell bízni a tanárokra, hogy eldöntsék, és én szerintem az valóban van egy nagyon rövid távú gondolkodás a lengyel kormányzat oldaláról is, hogy most szeretnék ideológiailag alátámasztani azt a Európa víziót, ami Tusknak a sajátja, ugye kívülről azért úgy látszik, hogy Tusk nem annyira a lengyel érdekeket tartja fontosnak, hanem uniós érdekeket, mintha küldetése lenne Lengyelország visszapofozása egy európai globális vízióba, és hát ennek rendeli alá gyakorlatilag a kormányzati politikáját is, és a kultúrpolitikát is.
Csak részben értek egyet azzal, amit elmondtál, Péter, mert és egy hasonló kérdésre már beszélgettünk egyszer a kötelező olvasmányok kapcsán, tehát én nem gondolom azt, hogy a politikának teljesen hátra kell lépnie a történeti kérdés megítélésében. Történészi szakmai dolgokban nyilvánvalóan nem a politikusoknak kell állást foglalniuk. Tehát az, hogy mégis mi történt, és hogyan történt, az annak a föltárása a történészek feladata, de hogy miképpen viszonyulunk a múlthoz, és hogy abból számunkra mi fontos, ott azért mégiscsak van a politikának egy identitásképző szerepe, és az, bizonyos sorsfordító időszakokat miképpen tanítunk, azt mégiscsak az oktatáspolitika határozza meg. Hát itt van egy volt oktatási miniszter, pontosan tudja, hogy ez így van. Azzal együtt, hogy ha már hoztad a példádat, tehát én azt gondolom, hogy református, katolikus, ateista egyaránt meg tud abban egyezni, hogy mondjuk Sztárai vagy Pázmány, és mi sorolhatnánk a jeles személyiségeit annak az időszaknak, egyaránt hozzátettek valamit a nemzeti kultúrához, illetve ahhoz a fejlődéshez, aminek eredményeképpen a magyar nyelv az egy komoly irodalmi nyelvé tudott válni, és alkalmassá vált arra, hogy akár a Bibliát, akár a misézést, akár bárminek a megfogalmazását a saját nyelvünkön meg tudjuk tenni. Tehát mindegyiknek vannak érdemei, még akkor is, hogyha abban a szituációban egyfajta vallási harc és valamiféle presztízs harc, meg hatalmi harc is meghúzódott a hátterében. Most a lengyeleknél, amit mondtál, azzal én viszont teljesen egyetértek, tehát az egészen döbbenetes, ami ott zajlik, és hogy valóban mennyire rövid távúak a szempontjaik, de gyorsan jegyezzük meg, hogy nem csak a magyar történelemmel való kapcsolódási pontok kerülnek ki az oktatási miniszter asszony elképzelése szerint a tananyagból. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy Nagy Lajost vagy, hogy ők hívják Magyar Lajost, nem fogják fontosnak tartani, vagy hogy nem akarnak Báthoriról beszélni, aki mégiscsak erdélyi fejedelme volt, és meghívták a lengyel trónra, hogy egyszer csak úgy néz ki, hogy az ők is szent királynőjük, aki nekünk is nagyon fontos, ugye Hedvig vagy Jadwiga, az mégse lesz olyan fontos, mint hogy eddig fontos volt, hogy szépen zárójelbe teszik az 1351-es királytalálkozót, ami mégiscsak a elvi, szellemi, bizonyos szempontból lelki alapja a rendszerváltozás után létrejött visegrádi együttműködésnek, hanem a második János Pálnak a személyiségét, én azt gondolom, hogy történelmi jelentőségű életművét is ugyanúgy zárójelbe akarják tenni, ami egészen döbbenetes. Egy olyan országban, ahol gyakorlatilag még mindig az egyik legerősebb bástyái léteznek a kereszténységnek, a katolicizmusnak. Tehát én ezt egyszerűen nem tudom megérteni. Tehát gondoljuk el azt, hogy képes lette volna még egy szocialista, kommunista ország arra a rendszerváltozás előtt, hogy pápát adjon a világnak. Szerintem nem. a lengyelek pápát adtak a világnak, ráadásul a 20.
Nem akármilyen pápát.
Ezt akarom, hogy ráadásul a 20. század, sőt, az elmúlt évszázadok egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb pápáját adták, akinek történelmi szerepe volt a kommunizmus lebontásában is, és akinek az erkölcsi nagysága se kérdőjelezhető meg, tehát egy igazi példakép, egy igazi nagy, nagyon, nagyon komoly, nagy formátum alak. Én, hogyha lengyel lennék, én biztos, hogy a hazám legnagyobbjai között tartanám számon. Eszembe nem jutna, hogy őt kivegyük a tananyagból. Most hogy lehet az, hogy a kommunizmus időszakában ők egy pápát tudtak adni, most pedig a demokrácia, szabadvilág időszakában olyan szinten akarják átszabni a történelmi oktatásukat, hogy ennek a nagyszerű embernek a jelentőségét akarják csökkenteni.
Ez a minta ott van Amerikában, nem akarok témát váltani, majd nyilván, hogy a Biden elnök húsvét hétfőt a transzláthatóság napjának nyilvánítja, tehát...
Katolikus létére állítólag
katolikus. Legalábbis azt állítja magáról, hogy katolikus. Tehát ugye azért én az látok nagyon negatív tendenciákat ebben.
Jó, hát van egy ilyen deszakralizálás mindenben. Beszélgetés felvételőtti részében mi arról beszéltünk, hogy milyen volt a Parsifal, amit láttam, de azért hadd mondjam már erre, tehát az operában nem bírom magamba tartani, hogy miért kell deszakralizálni mindent. Tehát, hogyha valami a nagypéntek szakralitásáról szól, Wagner eredeti szándéka szerint, meg a húsvétnak a csodájáról, akkor abból miért kell egy deszakralizált dolgot csinálni? Akkor csináljanak más művet, írjanak újat, de hogy ezt miért kell átformálni, meghamisítani, nem értem.
Művészeti szabadság.
Persze, hogy ne.
Gábor?
Hát az alaphír, tehát az, hogy mi történik a magyar-lengyel kapcsolatokkal, amikor ezt olvastam, engem is aggodalommal töltötte, tehát szerintem itt baj van, tehát nem lenne szabad ezt megengedni jelen pillanatban Lengyelországban, főleg azért nem, mert most azon túlmenően, hogy én egyetértek, tulajdonképpen mindannyian érintettétek azt a kérdést, bár nem teljesen azonos gondoltok róla, de mindannyian érintettétek, hogy hogyan lehet egyáltalán a politikának beleszólni valamilyen módon a tananyagba, a történelem tanításba. Érdemes ettől távolságot tartani, én is azt gondolom. Volt oktatási miniszterként, és ugye olyan miniszterként, aki alatt a NAT, tehát amikor én voltam miniszter, akkor indítottuk el a NAT-ot, és töltöttük fel tartalommal, és az volt a koncepciónk, ha már ehhez tehetek egy zárójeles megjegyzést, hogy a szakmára, tehát a pedagógusokra és a történészekre, ha már történelmről beszélünk, bízzuk elsősorban azt, hogy mi legyen a tartalom, mi csak a bizonyos formákat, a keretet akarjuk megadni ehhez, de a tartalmat nem nekünk, tehát nem a politikai szférának kell megadni ehhez, és azt gondolom, hogy ez a jó módszer, máig is ez.
Én ezzel nem értek egyet.
Na hát akkor
ezért
már mindjárt
ülünk az
kérdés, így van.
Na, de visszakanyarodva ez a lengyel kérdés, ez tehát azért a lengyel-magyar barátság az itt Közép-Európában is egy speciális dolog. Tehát egy olyan valami, ami szerintem megéri azt, hogy erre külön figyeljünk. Tehát ez nem egyszerűen pusztán az, hogy a szomszéd népek milyen viszonyban vannak egymással, bár ugye közben az élet úgy alakult, hogy nem is vagyunk jó ideje szomszédok, de egy csomó közös vonás van azért, mégis a történelmünkben pontosan tudjuk, ugye itt a Laci felsorolt sok mindent, és ahhoz még 56-ot is hozzátehetjük, bár ugye a Mari is
kezdte a második világháború.
Vagy a második világháború.
Vagy a Varsói csatát.
A lengyel menekülteknek a befogadását, igen. És így tovább. Tehát, sőt, és a rendszerváltásnál se felejtsük el, ugye emlékszem abszett. Rá, hogy például ugye az ellenzéki kerekasztal mintája az egyébként lengyel mintára jött létre, tehát ők inspiráltak minket, nem azt a formát alkalmaztuk aztán, de az inspiráció onnan jött. Tehát nagyon is sok a közös vonás, vagy a közös inspiráció, hogy maradjak ennél a fogalomnál. Tehát szerintem ez egy őrizendő érték és hiba, hogyha ezzel szemben lép fel a mostani reform. És tulajdonképpen örülök neki, hogy a Magyar Tudományos Akadémia, mert ugye a hír arról is szól, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának a Magyar-Lengyel Bizottsága, az történelmi bizottsága az, amely kritikát fogalmazott meg ezzel kapcsolatban, itt el is küldött Lengyelországba. Kérvén azt, hogy ez ne történjen meg, hogy ezek a tananyagi részek
sem értenek vele.
Így van, és ez jó jel szerintem mindenképpen. Na most, amit itt mondtatok a lengyel kormánnyal kapcsolatban, azért hadd jegyezzem meg azt, hogy nyilván sok minden kritizálható a Tusk kormánnyal kapcsolatban is. Már ugye ebben a műsorban is beszéltünk például a lengyel köztévé körüli helyzetről, és mondtam, ugye én is elmondtam, hogy hát ott azért komoly gondok vannak, de most is szeretném leszögezni, azért ne felejtsük el, demokrataként azért az kell, hogy legyen az álláspontjuk, hogy ők nyerték a választásokat, ők kapták a többséget. Ráadásul nem is úgy kormányoznak, nézzétek meg a friss közvéleménykutatásokat, hogy ne lenne mögöttük a lengyel társadalom többsége, dehogy nem, abszolút ott van. Tehát a lengyel társadalom többsége ott van-e mögött a kormány mögött.
Tehát a ne felejtjük el, hogy nem, mögött, nem veszett, tehát nem ők természetesen. Nyerték meg. Hanem ők tudtak egy olyan széles koalíciót létrehozni, amellyel többségük.
Így van, de mögötte ott van a társadalom, emögött a koalíció
hát
mögött.
Én úgy látom, hogy most azért az önkormányzati választásokban a másik oldal.
A PISZ, így van, a PISZ nyerte, mint ahogy egyébként a PISZ nyerte a nemzeti választásokat is. Tehát de azért, nem elegendő ahhoz, hogy kormányozzon.
De azért azt akarom mondani, azért egy nagyon törékeny koalíciót raktak össze, ami bármikor szétrobbanhat, egyelőre, akár az ukrán gabonák miatt, akár bármilyen más.
De egyelőre miatt, ez még tart.
Oké, és... csak a többségről akarok mondani, tehát árnyalt. Igen. Inkább azt mondanom, hogy kétosztatú teljesen a lengyel társadalom, mint ahogy sajnos majdnem mindegyik társadalom mostanában fele-fele arányba megosztott.
Igen, de a lengyel példa arra is rávilágít, pont azért is hoztam ezt szóba, hogy azért érdemes a társadalomra figyelni, hogy egyébként mit gondol a társadalom, mert jelen pillanatban, tehát még egyszer hangsúlyoznám a koalíció mögött, amiben igaza van a Marinak, tehát koalíció, tehát nem egy pártról van szó, mert valóban a PISZ a legerősebb, de nem tud kormányt alakítani, tehát nem elegendő az ereje, még a mostani önkormányzati választások után sem ehhez. De ezzel együtt a lengyel társadalom többsége mögötte van annak, amit jelenleg a lengyel kormány csinál. Tehát ezt érdemes tudnunk, és demokrataként ezt el kell fogadnunk. És ez azért is fontos, mert a Kaczyńskiék azért ott elkövettek egy komoly hibát, hogy az elmúlt években egy kulcskérdés volt a lengyel társadalomban az abortuszhoz való viszony. És itt ugye a PISZ és a Kaczyński kormányzat az olyan változásokat eszközölt a törvényben, amelyek biztos vagyok benne, hogy megalapozták az ő választási vereségüket. Tehát ezért is nem mindegy, hogy azért mit gondolunk a társadalomnak az akaratáról, szándékairól, véleményéről. Tehát a lengyel példa e tekintetben is fontos.
Én viszont azt szeretném mondani, hogy azzal szemben, amit te mondtál, hogy ugye a NAT-nak a kereteit megszabta a politika, de egyébként a tartalommal töltse fel a szakma, tehát azt akarom mondani, hogy az a szakma azokból állt, akik a kommunizmus időszaka alatt is meghatározták azt, hogy mit tanítsunk. Tehát én nem vagyok annyira megértő ezzel a szemponttal kapcsolatban, és azon kívül meg azt gondolom, hogy annál fontosabb politikai kérdés nincs, mint hogy mit tanítunk történelemből, irodalomból, milyen kánont fogadtatunk el. Ez az igazi politikai kérdés, és ezt alátámasztanám egy nagy tekintéllyel Napóleonnal, aki azt mondta, hogy egy államban nem az a fontos, hogy mekkora a hadsereg, hanem hogy kiírja a tankönyveket, és azok mit tartalmaznak. Tehát igen, mert ez képezi meg azt a tudás anyagot, amire az állampolgároknak a tudatossága, az identitása, a világképe alapozódik. És az nem mindegy, hogy milyen.
Igen,
egyáltalán nem
mindegy. Abban igazad van, hogy mi egy speciális helyzetben vagyunk, pont a kommunizmus miatt, tehát az orosz megszállás kommunizmus miatt, mi egy olyan 40 évet, több mint 40 évet tudtunk magunk mögött, ahol ránk volt kényszerítve, megjegyzem, politikailag, hogy mit kell gondolni a történelemről, az irodalomról, stb. Tehát mi egy ilyen korszakból jövünk, és ezért szerintem, ráadásul ez egy rossz példa, tehát már én olyan értemben rossz példa, hogy nem jó. Tehát megtanultuk azt, hogy az baj, hogyha a politika ránk kényszeríti, hogy mit kell gondolni a világról, történelemről, irodalomról, stb. De más szempontból a tekintetben igazad van, hogy az kétségtelen, hogy például a 90-es évek elején is fel kellett nőni, tehát ki kellett alakulni egy olyan generációnak, történelemről, irodalomból, mindannak, aki másként gondolkodik.
De Gábor, azok, akik a kommunizmusba vezető funkciót töltöttek be a különböző tudományos, mondjuk társadalomtudományi intézetekben, azok mind megőrizték a helyüket.
Bizonyos, nem csak, hogy megőrizték a helyüket, őket is történésznek nevezték a kommunizmusban, őket is irodalomtörténésznek nevezték a kommunizmusban, ők is akadémikusok lettek, egyetemi professzorok.
Ők lettek az akadémikusok.
És ők írták a könyveket, meg ők szabták meg az oktatásnak az irányát az egyetemeken. Tehát én igazándiból nem értem, amiről beszélsz, Gábor. Tehát itt nem úgy nézett ki, hogy csak a párt valamit meghatározott. Itt voltak És nem csak ilyen egyértelmű kollaborások, mint mondjuk Molnár Erik, hanem itt komoly történészek, akik egyébként nem emelték fel a szavukat, és nem mondták azt, hogy valójában ez nem így volt,
nem
hanem amúgy. Persze, oké.
Okay. Egyébként azért volt jó ez a példa, amit Gábor mondott, pontosabban amit mondtatok itt a volt szocialista és sztalinista történetíróinkról. Sajnos én nekem is alkalmam volt végigélni azt a korszakot, amikor még őket kellett tanulni, de hogy... Ha valaki megmondja, hogy mit tanulhat egy fiatal a világról, mit tanulhat a történelemről, akkor annak a fiatalnak soha nem lesz teljes a világlátása, hiszen abban a pillanatban egy olyan szűrőt raktak elé, ami ideológiai alapon meghatározza az ő
létét. De ehelyett az ideológiai alapú meghatározás helyett egy másik ideológiai alapú meghatározás, az mitől hoz létre jobb eredményt?
Azért, mert ha egy másik szemléletet odarakok, és még megvan a régi szemlélet, a kettő egymás mögött van, egy választási lehetőség van. És azért a tanároknak azért általában van olyan szabadságuk, hogy a saját felfogásukat, a saját gondolataikat érvényre juttassák. Például nem csak abban, hogy választhatnak tankönyveket, amivel annyira nem értek egyet, hanem azért is, mert a tankönyvek bizonyos részét az kiegészítheti a saját elképzelései
szerint. Na de hát Maria, akkor azt mondod most pont, amiről beszélünk, hogy az a jó, hogyha van, én is azt gondolom, hogy az a jó, ha van vita, például a tankönyvek választási szabadsága is ezért lényeges. Azért jó, ha van vita, vannak különböző nézetek, különböző szemléletek, már csak azért is, mert azért hogy bizonyos kánonok persze vannak, tehát azokat tudnunk kell elfogadni. Például azt, hogy mondjuk 1956-ról alapjaiban mit gondolunk, tehát hogy az egy forradalom volt, hogy mondjuk ilyen egyszerű,
de most mi itt
egyszerű helyen kezdjük. De, tessék?
De most mi itt ezt gondoljuk, de most okay. Mi van, hogyha jön egy baloldali történész, és azt mondja, hogy már pedig a Beresznek volt igaza.
Na de erre mondom, hogy vannak alapvető kánonok, tehát ezen belül lehet megközelítési különbség, például az, ugye, amiről a Mari évekkel ezelőtt, vagy évtizedek ezelőtt.
De mit kapott
már, hogy mondjuk
de mit kapott a pesti srácokért? Mit kapott?
Így van. Hát jó. Ügye, és egyébként a forradalom elítje, az hogyan viszonyul egymáshoz, tehát ezek már olyan dolgok, amikről szerintem jó vitát lecsend, az alapkánont, azt természetesen tudnunk kell, és ez a dolga egy alaptantervnek egyébként, hogy pontosan ezeket az alapköveket lerakja, tehát körülbelül azokat a pontokat, amelyeken belül azt gondoljuk, hogy viszont legyen vita.
De Gábor, az történt ugye, hogy ellenforradalom volt, fasiszta tömegek tobzódtak és így tovább.
Időben,
ez volt a
szöveg.
Kommunista igen. Elbeszélési igen. Mód. 90 után meg az volt, hogy tulajdonképpen egy baloldali forradalom történt, amit a baloldali értelmiségi elit a Petőfi körbe meg a többi helyeken robbantott ki, és a céljuk az volt, hogy megreformálják a szocializmust. Ezt csinálta a szabadságban, ezt csinálta az a történész elit, amelyik egyébként a pozícióját megőrizte. És amikor mi jöttünk, és azt mondtuk, hogy nem valószínű, hogy az értéktöblet elméletről rendezett vita miatt mentek ki a munkások, és fegyverrel fordultak szembe a kommunista hatalommal, hanem igenis ez maga a nép volt, a pesti srácok és lányok, meg az országnak a lakosai, akkor tüzet hánytak. Tüzet hányt ez az elit. Ez történt. Mert minden ilyen kérdés identitás kérdés.
Rendben van, de
és ezek a legfontosabb kérdések.
De pont ezért érdemes vitatkozni róla, mert egyik se olyan, az gondolom, tehát bizonyos alapelemeket tudunk, és azt leszögezhetjük abban egyetért, és főleg, hogyha viszonylag közeli témáról van szó, még 56 is, főleg a rendszerváltás idején, főleg azért, mert nem beszélhettünk róla, ilyen értelemben egy közeli történészi kutatás szempontjából egy közeli témának számított, mert ezeknek kell kifutásának lenni, te jobban tudod mindannyiunknál az ilyen történész vitáknak, tehát ezeknek évtizedes kifutásai vannak. Tehát szerintem az a jó, hogyha ezek a viták egy kereten belül, egy tantervi kereten belül ilyen értelemben az iskolába is különböző nézőpontokként megjelenhetnek, és nincs definiálva, hogy erről így kell gondolkodnom, mert ezt megtanultuk a kommunizmusban, hogy milyen borzalmakat jelent az a helyzet.
Lehet identitásképző elem a történelem, és ezt azért mondom, mert hogyha mondjuk Magyar Lajost kiveszik a lengyel történelemből, akkor elég nehéz magyarázni mondjuk azt a nagyhatalmi státuszt, amit a lengyel-magyar personálunió jelentett a 14. században. Ha kivesszük Báthori Istvánt, akkor elég nehéz megmagyarázni. Báthori István a lengyeleknek ugyanaz, mint nekünk Hunyadi János. 100 évvel tolt el az orosz impérium behatolását Lengyelországba az ő katonai tevékenysége. Lehet enélkül az 56-os együttműködés, a Varsói csata, amikor magyar lőszerrel szorították vissza a bolsevikokat. Ha ezeket nem mondják el a fiataloknak, akkor hogyan alakul ki, ha elveszik tőlük a legfontosabb lengyel identitás képző erőt, a katolicizmust, hogyan magyarázzuk meg a fiatalokat?
Sehogyan se, vagy nagyon nehezen, de
hát ennél szerintem ez nagyobb... ez a cél, nem?
Igen, ez a cél szerintem
is. De bocsánat, most ha én jól értem, ti azt mondjátok, hogy ha van egy kormány, amely mögött van többség, akkor ez helyes, ha ezt a célt
nem.
betölti,
nem.
mert hogy őneki van... nézetformáló szerepe.
Szerintem a történészeknek van igazuk, a magyar és lengyel történészeknek, azt mondják, hogy Barbara Novácska asszony és Donald Tusk nem csinál jót.
Én is ezt tessék gondolom, így van, és nem jó, hogyha a kormány a rövid távú politikai érdekekből próbálja átírni a történelmet, és egy olyan narratívát felállítani, ami a pillanatnyi érdekeit szolgálja, de ugyanakkor az egész nemzeti identitást alapjaiban ássa.
De most nem arról, van szó, hogy a narratíván alakítanak, hanem itt arról van szó, hogy konkrétan kitörölnek részeket.
Ez azt jelenti,
nem akarják, hát, nem akarják őket
van,
tanítani.
Az a
következménye, hogy gyakorlatilag olyan narratív alakul ki, amiben bizonyos dolgokról nem kell beszélni. Én egyébként is problémásnak látom azt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatról való tudás mind a lengyel, mind a magyar fiatalok körében nagyon megkapott. Amikor a szocializmus volt, akkor sokkal közelebb voltunk egymáshoz.
Igen.
Sokkal többet tudtunk egymásról, néztük egymás filmjeit. Gyakorlatilag az a bezártság, amit a szocialista rendszer eredményezett. Én emlékszem, úttörő táborban voltam, mekkora nagyszerű, milyen nagyszerű dolog volt, hogy lengyel úttörőkkel találkoztunk és beszélgettünk. Nem nagyon találkoztunk másokkal. Tehát ez a fajta közeledés, amit egyébként egymás irodalmának, filmkultúrájának, színházi világának a megismerése is hozott magával, ez most sehol nincsen. Tehát az én gyerekeim korosztályában arról beszélni, hogy érzelmileg mit jelent az, hogy a lengyel-magyar az egy baráti nép, ez egy nehéz kérdés. Tehát itt van egy komoly kulturális deficit. Egyébként ugyanezt el lehet mondani a közép-európai népek többségével kapcsolatosan. Tehát az, amit nekünk
talán
jelent...
nyugat-európaiaknál is, ugye én az egyetemen tanítok joghallgatókat, külföldi joghallgatókat, és nekik a 20. századi történelem...
Mert ott nem tanítanak.
Teljesen kimaradt. Tehát Franco, vagy a Salazar rendszer, görög, katonai hunta. Egyszerűen a 20. századi történelem is teljesen
fejlődés. Nekem az egyik lányom ma van osztálykiránduláson Prágában. És azt, hogy az Arany Tigrisbe miért kell elmenni, és hogy az egy milyen kultikus hely, azt tulajdonképpen nem tudtam három mondatba elmondani, mert rá kellett jönnöm, hogy igazság szerint nekik már Hrabal vagy Menzel sem jelenti azt, amit nekünk jelent Hrabal és Menzel.
Tehát én szerintem meg épp ezért kell az államnak befolyni a tananyagnak a megváltoztatásába, mert én például azt egy nagyon rossz dolognak tartom, hogy ma a magyar tananyagok sokkal kevesebbet tanítanak a környező országok történelméről, mint mondjuk a francia történelemről, vagy a brit történelemről. Miért nem lehet ezen változtatni? Miért kell ezeket olyan részletesen tanítani, amit semmit nem tanultanak, mondjuk a román, a szlovák, a cseh, a lengyel, vagy a délszláv történelmről, vagy a bolgár.
De amit mondasz,
Mari, ez megoldható, tehát hogy a keret, az pontosan erre vonatkozik. Hogyha például arról beszélünk, amit szerintem teljes jogos felvetés, amit a Laci kezdett el mondani, hogy sem a lengyel-magyar kapcsolatokról, sem Közép-Európa népeiről, hát amiről már itt ugye beszéltünk, igen, szintén más alkalommal itt a műsorban, keveset tudunk egymásról, kevesebbet, mint évtizedekkel ezelőtt, mert ahogy mondtad, ott kényszerből össze voltunk zárva, és azt a történelmi közösséget, amit egyébként ugye osztrák-magyar monarchiának hívtunk valaha, meg sok minden másnak is lehet jelenteni, Közép-Európát, tehát az, ami összeköt minket történelmileg, ami államalakulat szintén is összekötött minket, erről kevés a tudás, és erre külön kellene foglalkozni, de ez belefér szerintem az állam, hogy mondjam, közbeavatkozás kérdésébe, hogy most így nevezzük ezt, mert akkor, hogyha azt mondjuk, hogy igen, a tananyagban érdemes ezzel külön foglalkozni, az már, hogy mit, az tartozik szerintem a szakmára ilyen tekintetben, de hogy legyen egy ilyen irány, az helyes, az belefér.
És az, hogy a kormányzat tartózkodjon attól, hogy a saját ideológiai elfogultságait kényszerítse rá az egész társadalom. Meg szükségképpen van ideológiai elfogultság, nyilvánvalóan erről szól a parlamentáris verseny, hogy különböző értékrendek ütköznek, különböző dolgokat tartanak fontosnak. De hát ugye az, amit említesz, hogy mennyire nem tudnak semmit ma a fiatalok bizonyos dolgokról. Ugye ne felejtsük el, hogy akik most befejezik a 8. osztályt, azok egész életüket a jelenlegi kormányzat alatt élték le, tehát 2010-ben
születtek. Nem azt mondtam, én azt mondtam, hogy Nyugat-Európában nem tanítanak történelmet. Nem csak a 20. századot nem tudják, ők egyáltalán nem tanulnak történelmet. Tehát ebből kell kiindulni. Se Németországban, se Franciaországban nem tanulnak olyan
már
szinten.
Már nemzeti történelmet sem nagyon.
Tehát nem tanulnak. Tehát nálam olyanok vannak masteren, külföldiek, angol nyelvű órákon, akik nem tudják mondjuk francia létükre, ki 14. Lajos, ki volt. Na most akkor miről beszélgessünk? Vagy akkor honnan induljunk? Mert ha van a francia történelemben valaki, aki számít, az 14. Lajos. Hát annál már többet nem tudok mondani, majd utána jöhet a Napóleon valahol, és a De Gaulle, és aztán vége. De,
azért
de...
a Talleyrand nem maradjunk ki.
Na jó, de ha 14. Lajos nem tudja, akkor mi legyen?
Igen, ez, amit most mondtál, Mari, fölvet egy másik kérdés, ennek van kapcsolódás ez a lengyel témához méghozzá az, hogy nem ismerem a körülményeket, hogy ez miért merült fel Lengyelországban, ez a változtatási szándék. Ugye tudjuk, hogy a hölgy, aki a miniszter, ő azért a jelenlegi kormánykoalíciónak a baloldalt képviselő minisztere, tehát ő egy erősen balos pártnak a megjelenítő.
Nagyon erős parlamenti részvétele van a pártnak, 3.
Így van, de most én nem akarom...
Ez a posztkommunista párt, nem?
Hát igen, most én nem akarom a hölgyet kritizálni,
Barbara Novacska. Jerzy Urbán pártja.
De ne feledjük el a Barbara Novacskának is, ha már szóba hoztad, azért az édesanyja ott volt azon a repülőn, amelyik Szmolenszkbe lezuhant és meghalt. Tehát, hogy ő neki is ugye egy komoly, hogy mondjam, a lengyel politikai elithez tartozó hölgyről van szó, tehát nem most kezdte ilyen értelemben a politikával való ismerkedést.
De erősen progresszív irányultságú.
Oké, csak azt akartam mondani, hogy a lengyel oktatási rendszer egyébként a nemzetközi felmérésekben, úgy van az ismert PISA felmérés, amiben összehasonlítják általában az OECD országok, tehát a világ legfejlettebb országainak az oktatási rendszerét, és a lengyel oktatási rendszer jóval a magyar fölött van, vagy hogy is fogalmazok, tehát jobb a magyarnál, jobb értékeléseket kap. Viszont 2018-19-től kezdődően zuhanásba ment át. Ugye,
most ez még nem... lökne nagyot rajta, mert most már házi feladat se lesz, semmi se lesz.
Oké, ez mondjuk nem meglepő, mert látjuk, hogy sok országban, ugye sokan ezt a Covid-járványhoz kötik, ezt a kérdést, tehát hogy jött az otthoni tanulás című történet, 18-19-től elindult egy zuhanás ezekbe a felmérésekbe, de elképzelhetőnek tartom, hogy a lengyeleknél azért is került ez most reflektorfényben, nyilván ez a téma, hiszen a lengyel oktatási rendszer egyébként a posztkommunista országok közül a legjobbak közé tartozik jelen pillanatban, de sokkal jobbak az eredményeik, mint a magyaroknak ezekben a nemzetközi felmérésekben, és mégis zuhanásban van. Tehát nyilván elindult egy vita a lengyel társadalom, és ez ügyben, hogy valamit kellene csinálni. Hát ez biztos, hogy a rossz út, mondjuk a lengyel-magyar barátságra vonatkozóan, meg a konkrét tananyagi témák meghatározására, de valószínűleg van mögött egy ilyen szándék is, gondolom.
És a kereszténység kizárása az oktatásból, a keresztény hagyományok hatása a lengyel
kultúrára. Ez megfelel az európai tendenciáknak, hiszen az Európai Uniónak a vezetői, az Európai Uniónak az egész politikája az a kereszténységnek a kiiktatására irányul, és a legtöbb országban ennek megfelelő lépéseket tesznek, és üldözik a keresztényeket, ezt nyugodtan ki lehet mondani. Tehát akkor, amikor egy finn parlamenti képviselő évek óta bíróság előtt áll azért, mert egy bibliai idézetet mondott el a parlamentben, hát ne csodálkozunk.
Vagy csak azon... nem is a parlamentben mondta el, hanem a saját egyházán belül saját egyházán egy Twitter bejegyzésében.
Vagy azon ne csodálkozunk, ha valaki keresztet hord, és ezért elbocsátják az állásából. Tehát mindazt, ami tűrhetetlen iszlamofóbiának neveznének, ha bármilyen muszlimmal szembe valaki megengedné magának, csont nélkül megengedik a keresztényekkel szembe. Tehát szerintem ez egy olyan fejlődési irány, ami Európának a tönkretételéről szól, mert mi lesz Európa a kereszténység nélkül? De
pont a lengyel nemzettudatnak az erejét az adta, hogy ugye nyugatról a protestáns Németország, keletről az ortodox Oroszország között tiszta katolikus országként képes volt talpon maradni, még akkor is, amikor éppen 3 felé osztották.
De ez
és azt, ezt akarják eltüntetni?
Ez azt mutatja, hogy az az progresszív irány, aminek az elsődleges célja a betagolódás a nagy európai egyesült államokba, annak a kereszténység mint egy akadály jelenik meg, és ezt le akarják bontani.
Hát szerintem nem tudjuk azért pontosan, hogy mi volt, ezért én ilyen mélységben nem ismerem, hogy mi volt eddig a lengyel tananyagban, és mi szerepelt a tantervekben, de azért itt is annyit a társadalmi háttérként azért szerintem érdemes hozzátennünk, hogy talán ti is ismeritek azokat az adatokat, hogy a Lengyelországban is volt népszámlálás, és a népszámlálás ugye azt mutatja, hogy nagyon jelentős visszaesés van a vallásosság tekintetében, tehát a lengyel társadalom egy robbanásszerű szekularizációnak az útján van. Ezt azért is említem, mert ugye Laci is mondta, hogy annó még ugye 70-es, 80-as években is nekünk milyen tapasztalataink voltak a lengyelekre, hát már akkor is tudtuk, amikor Lengyelországba jártunk a 80-as években, szédületes volt az egyház ereje, de mondjuk ott ugye a szolidaritással való összefonódás miatt is tényleg ez lenyűgöző volt, most is beleborzongok, amikor erről beszélek, az emberek egyetemistaként milyen élményei voltak, tehát hatalmas erő volt az egyház. Most más a lengyel társadalom viszonya ehhez a kérdéshez, és megjegyzem, Kaczyński alatt indult el ez a folyamat. Tehát még azt se lehet mondani, hogy feltétlenül ez kormányfüggő lenne, hanem van egy természetes eltávolodás. Nem hiszem, hogy ez a kulturális katolicizmustól való távolodás jelenteni, de a konkrét egyházhoz más a viszonya a lengyel társadalomnak, mint 15-20 évvel ezelőtt.
De azt meg kell vallanunk, hogy az nálunk is így van.
Tehát igen, csak a lengyel egyháznak Popieluszkó személyében azért van egy olyan hőse, amely a lengyel függetlenség.
És hát ugye a lengyel nemzeti identitáshoz a katolicizmus erősebben hozzátartozott, mint a magyarhoz. Ugye hasonlóan a horvátokhoz, ahol szintén a katolicizmusnak nagy szerepe volt. Én azt gondolom, hogy ebben a szekularizációban, tehát a vallástalanság megjelenésében óriási szerepe van Nyugat-Európának, azért nagyon sok millió lengyel töltötte az utóbbi 10-valahány év, vagy 20 évet tulajdonképpen a csatlakozás óta Nyugat-Európában, és az identitásában nagyon sokan megváltoztak, tehát nagyon sokan akarnak alkalmazkodni a progresszív nyugat-európai környezethez, és hát biztos, hogy szerepe van annak, hogy az egyház belső problémái is, tehát maga a katolikus egyház sem annyira erős, mint 30 évvel ezelőtt volt.
Hát és nem is kell ez nyugatra menni, mert elég csak a lengyel Netflixet nézni.
De én nekem az a tapasztalatom, vagy benyomásom, hogy az Amerikai Egyesült Államok, ami hosszú ideig sokkal vallásosabb volt, és az egész társadalmi életnek a központja a különböző templomokban zajlott, az utóbbi 20 évben jelentős visszaesést szenvedett el, tehát ott is a vallásosság eltűnőben van. És ez az egész progresszív nyugatra érvényes. Mert ha ez nem így lenne, akkor az, amit a Péter mondott, tehát nem állhatna ki a Biden elnök, és mondhatná azt a legnagyobb keresztény ünnepre, hogy ez egyébként a transzláthatóságnak a napja, amiből még 39 van, vagy mit tudom én, 52, vagy nem tudom én hány, mert minden héten láthatósági napot tartanak valamelyik szexuális kisebbségnek. Tehát azt akarom mondani, hogy ez egy tudatos politikája ennek az elitnek, ami szerintem nagyon katasztrofális eredményekre fog vezetni, mert ha nincs meg a keresztény kultúrának és a keresztény értékrendnek az összetartó ereje, akkor darabjaira fog hullani ez a kontinens, miközben a többi civilizáció meg egyre erősebben a saját értékeinek a tudatára ébred. Mi meg szégyeljük a sajátjainkat, amelyek a legjobbak. Egyébként pont most a Dvorkin, aki a legnagyobb ateista volt, nyilatkozott abban a tekintetben, hogy ő magát kulturális értelemben kereszténynek tartja.
Hát ez is legalább valami, de minden esetre, hogyha Péter azt mondtad, hogy a magyar alaptörvény nem kéne, hogy ott legyen ugye ez a történelmi összefoglaló, ami szerintem egyébként egy nagyon rendbelevő szöveg.
Szerintem is. Jó, hogy ott van.
Nem azt mondta Péter, nincs rendben, csak azt, hogy
nem oda való.
És ez igaz is. Hogy javarészt lehet vele azonosulni tartalmilag, de hogy nem oda való. Én meg azt gondolom, hogy kellenek az ilyen szimbolikus értékű dolgok, amikor gyakorlatilag a történelmi ez a múltunkhoz való viszonyokat kifejeződ, de hogyha már adott esetben mások, ahogy említetted, hogy vannak barátaid, akik tartalmilag sem tudnak vele azonosulni. Mások mondjuk kifogásolják azt, hogy mi a keresztény ségre is hivatkozunk ebben az én merek több eszem első szemébe fogalmazom, én is megszavaztam az országgyűlésben ezt az alaptörvényt. Tehát, hogyha arra is hivatkozunk, akkor az ember joggal teszi fel ezt a kérdést, hogy ugyanakkor az Európai Unió a maga európai alkotmány tervezetében miért nem tette meg ugyanezt? Tehát az gyakorlatilag ugyanúgy, hogyha a görög-római hagyományra hivatkozunk, egyébként szerintem joggal, akkor a zsidó-keresztény hagyományra miért nem hivatkozunk, az ugyanúgy hiányzik, mint ahogy most a lengyelek ki akarják a saját múltjuknak az egyik legfontosabb identitásképző alapját satírozni a történet.
Úgy tűnik, hogy csak azt akarom mondani, hogy ezzel már egyszer a komcsik kísérleteztek. Hát nem jött be nekik. Hát nem kéne tanulni ebből.
De azért Mari, mégiscsak van valami, mert arról beszélünk, hogy a kommunizmusban sokkal nagyobb volt a kereszténység ereje, megtartó ereje, mint most, hogy gyakorlatilag
mert
többen jártak.
Mert az üldözés.
Mert az ellenállás szimbóluma.
Nem biztos. A lengyeleknél.
Nálunk
nem
is.
Csak nálunk is.
Gábor, nálunk is. Hát én visszaemlékszem a gyerekkoromra, 80-as években sokkal többen jártak templomban, mint most jártak templomban. Sokkal komolyabban vették Magyarországon. Dehogy is nem, Gábor, ez így van.
Abszolút,
hát ez így abszolút. Van. De hát te mondtad a népszámlás adatokat, a magyar népszámlás adatok ugyanezt igazolják vissza. Az elmúlt 30 évben is népszámlálásra csökkent az önmagukat kereszténynek valóknak a száma.
Hát lehet minden esetre.
Nem hanem a vallásosnak való. Igen. Kereszténynek, csak nem vallásosak.
Én, amikor kisgyerekként jártam.
Jó, de te nagyon
templomba, így van, de jó, igen. És jártam hittanra, akkor...
De nem bírmálkoztál rendszeresen.
Akkor még ezért büntetés járt,
megjegyzem. Hát ezért mondom, hogy igen.
Büntetés járt, és
ez egy ellenállás
felállítottak
volt,
például igen. Az osztályba. Akkor még ilyen 30 fős létszámú osztályok voltak általános iskolában, és fel kellett állni azoknak, aki nem mert persze felállni, tehát felállítottak minket, akik jártunk, és például egy 30 fős osztályban hárman álltunk fel, hozzátenném. Kevesen voltak, azért én emlékszem azokra a templomokra, kevesen voltak azért ott. Az a helyzet. A rendszerváltás után hirtelen sokan lettek. Valahogy az első sorokban ott ültek azok, akiktől kaptam a munkásőrkönyveket, meg egyebeket.
Igen. Hát igen.
Ez egy másik jelenség, amire most utaltál.
Igen.
Jöjjön a foci.
Identitás. Focizzunk. Ugye tulajdonképpen a nemzeti identitásnak a része nagyon sok helyen a futball. Magyarországon egyre inkább. De Angliában, ahol pörgött is a dolog, ott aztán nagyon az volt. Na most ehhez képest most az történt, hogy a Nike egy olyan Szent György keresztes logót talált ki, aminek közel nincs a Szent György keresztes. A formája megmaradt, csak nem a piros-fehér rendszerben működik. És hát erre azért fölkapták a fejüket azok az angolok is, akik egyébként alapvetően Angliát már egy ilyen multikulturális társadalomként tekintik, és mondják, hogy bizony nem jó, hogyha nemzeti jelképeket, itt a nézők láthatják is egyébként, a nemzeti jelképeket ilyen formában jelenítik meg. Ez nem a Szent György kereszt.
Én ezt egy design elemnek látom, és nem
hát, ne viccelj már.
De annak.
De ne viccelj már.
Nem látok benne semmi.
De ebben nem a Szent György keresztet látott, hanem a design elemet. Valószínűleg a Nike akarta.
Én számomra ez semmiféle, tehát nem semmiféle politikai üzenetet nem hordoz ez a dolog.
De Gábor, Angliának hogy néz ki a zászlaja?
Azt pontosan tudjuk, persze.
De mondd, hogy hogy néz ki.
Oké, de figyelj, a foci mezek.
Most képzeld el azt, hogyha az Adidas, aki a magyar válogatott.
Van neked kedvenc foci csapatod?
Nekem nincsen.
Na mindegy, de ha lenne, és tudnád, hogy
az, mondanánk
ha tudnád, hogy az milyen mezben
játszik. Nem szégyen hát, futballt nézni.
Van neki egy hivatalos, nem tudom, milyen zöld-fehér, piros-fehér, kék-fehér, stb. Meze, azon túl 30 fajta különböző dizájnelemeket tartalmazó mezek
nagyon,
vannak.
Nagyon-nagyon mellé beszélünk. Itt a nemzeti válogatott, az angol nemzeti válogatott, mezéről beszélünk. Ez olyan dolog, mint amikor az Adidas, aki a magyar nemzeti válogatottnak a hivatalos mezét gyártja, sétálsz a Váci utcában az Adidas márkaboltban, meg tudod venni készülve az Európa-bajnokságra, hogy olyan mezt csinálna a magyar válogatottnak, amin ugye rajta van a koronás címer itt a szív fölött, ahol mondjuk a piros mező helyett lila mező lenne, a kettős kereszt mondjuk narancsárga lenne, a korona rajta hupilila lenne, és a hármas halom meg nem zöld lenne, hanem mondjuk, nem tudom, citromsárga. És akkor erre azt mondanád, hogy design elem. Szerintem itt erről van szó. Tehát itt a Nike egy nemzeti szimbólumot satírozott át, sértette meg ezzel súlyosan azokat az angolokat, akik számára még a nemzeti lobogó jelent valamit.
De Laci, tudod, hogy az angolok meg annyira megsértődtek, hogy mind megvették ezeket a mezeket.
De ez nem igaz.
Dehogy nem. Ezt nem lehet kapni.
Ezt állítja
nézd meg. De egyébként én rámentem, megnéztem, mert kíváncsi voltam rá, mert láttam, hogy ellentétes hírek vannak. Hogy ez egyik hír azt mondja, hát nem népszerű, a másik meg azt mondja, hogy mind megvették. És tényleg nem lehet kapni, mind
megvették. Ugyan mondd már meg, hogy melyik internetes kereskedésen... Internetes kereskedésen látod azt, hogy ebből a mezből hány darabot gyártottak, és ténylegesen hányat adtak el. Hát ne vicceljünk már.
Egy biztos, hogy mind megvették, és nagyon népszerű.
Egy biztos, hogy viszont a 44-es német válogatott mezt nem lehet megvenni, mert úgy döntöttek, hogy az az SS jelvényhez hasonlító szigrú.
Egyébként tényleg hasonlított rá az a 44-es
ebben igazuk van szerintem.
Tényleg úgy néz ki, mint az SS jelvény. Tehát azért ezt ne szagadjuk le.
De nem túlzás ez? Ők 80 éve.
Nézzük meg, ott van, tessék, az a 44.
Hát, szóval kinek jut ez erről eszébe? Hát én nekem nem.
Én azt gondolom, hogy én a németekkel ebben megértő vagyok.
Én nem vagyok megértő, 80 év eltelt. Tessék tovább haladni.
De Németország egy nagyon, nagyon komoly változáson, purgatóriumon ment keresztül.
Hol? Dráma is volt. Ugyanúgy reagálnak, dehogy mint is, ezelőtt nem. 60 évvel.
1933-tól 1945-ig büszkén viselték.
Na jó, 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 oké.
Na jó, de én most nem értek fel egyet, mert az, hogy eltelt, nem tudom, 70 vagy 80 év, tehát a horog keresztel is eltelt. Tehát vagy 80 év, azt sem fogjuk föltenni sehova se, meg horogkeresztre emlékeztető dolgot sem fogunk föltenni.
De az vörös csillagot
megföltesszük. Igaz, hogy a kommunizmus, amit csak 30 év telt el, de azt gondolom, hogy a kommunizmusnak a jelképeit se szabad ilyen módon föltenni. Persze. Tehát mi mind a két diktatúrától tartsunk egyelő távolságot.
De ők nem tartanak.
Én értem, de ezt a fajta érzékenységet én meg tudom érteni, hogyha valami egyértelműen a náci Németország egyik gyűlölt szimbólumára emlékeztet, akkor azt ne használják. Szerintem ezzel önmagában nincsen probléma. Az a baj inkább, hogy a mi műsorvezetőnk most a kettő dolgot valamilyen módon egy szintre akarja hozni. Igen. Tehát én azt gondolom...
Semmiképpen nem akarom egy szintre hozni, csak a Gábor mondta, hogy az egyiket azt mind elkapkodták, a másikat meg egyáltalán nem lehet venni. Ennél ezt viszont
nem tudjuk, hogy mindet elkapkodták. Ez egy marketing szöveg. A legismertebb új kínai online áruháznak, hogyha rámész a felületére, akkor ott van, hogy eddig megrendeltek belőle 3000 darabot, és most már csak kettő van, úgyhogy gyorsan rendeld meg. Ez nyilvánvalóan egy marketing fogás, ezzel nem érdemes foglalkozni, nem tudjuk, hogy mi az igazság, hogy hány darabot adtak el abból a mezből. Szerintem a két témát egymás mellé tenni is csalóka, mert az egyik esetében teljesen világos a képlet. Valakinek az érzékenységét sérti, hogy úgy néz ki a német válogatotton a 44-es, mint hogy az SSL-ben nézett ki. Szerintem erről nem érdemes többet beszélni, de arról igenis érdemes beszélni, hogy teheti meg azt a Nike, hogy egy nemzeti szimbólumot ilyen módon meggyaláz, mert itt ne kenegessük a dolgot. Egyértelműen meggyalázták az angolok nemzeti jelképét.
Szerintem a Nike ezt megtervezte, fölajánlotta, és az angol válogatott az edzője meg a sportvezetése elfogadta.
Na, az mondjuk nagy baj.
Nem a Southgate, ugye a Gareth Southgate most a kapitány, ő azt mondta, hogy nem jó szerintem, az angol miniszterelnök is megszólalt ebbe, hogy nem jó.
De utána, előtte nem hiszem, hogy úgy csinálták volna,
kapnak egy mintát.
Hogy nem volt tehát az leegyeztetve, nem úgy, hogy legyártom, és akkor látja meg először, hát azért ezt ne higgyük már.
De mit akart ezzel a Nike? Ez tényleg csak egy dizájnnal nem gondoltak, hogy
bármit meg lehet csinálni? Én azt feltételezem, hogy a Nike számára nincs jelentése magának a Szent György keresztnek. Tehát ők, akik ezt tervezték, akik ezt kitalálták, azok azt gondolták, hogy ennek nincs jelentősége, ez pontosan az, amire Mária az előző körbe utalt, hogy tulajdonképpen az Európában komoly küzdelem megy az európai identitás feladására. Tehát, hogy ne a piros a Szent György kereszt fehér alapon legyen, hanem legyen a szivárvány színű zászló, vagy az Európai Unió kék alapon sárga csillagokkal díszített zászlaja, mert hogy ez, hogy angolok vagyunk, ez nem érdekes, és hát tulajdonképpen azért látjuk is azt, hogy az angol társadalomban erre van fogadó készség, tehát az angol társadalomnak jelentős része nem tartja igazán fontosnak az angol identitását, ugye hát a vezető politikusok között most már kis pakisztáni, van.
Pakisztáni, indiai, és
de az természetes.
Igen, ugye, de az idei származású miniszterelnök fölemelte a szavát, hogy hát, pedig ez nem.
Mert kompenzál, de... Én akkor hadd mondjak egy teljesen más dolgot. Engem felháborít, hogy nem csak 11-ig számozzák a mezeket. Régen, amíg így volt, addig tudtam, hogy ki milyen pozícióba játszik.
És most, akkor nem lenne 44-es
és akkor ez az egész probléma nem lenne. Tehát most, hogy mindenki bármilyen számot hordhat a hátán, ezt nem tudom értelmezni, és nem tudom megjegyezni.
Azt hiszem, jelenleg ez még két számjegynek kellene, tehát három számjegyű nem lehet.
Az igen, de a 99 igen, is túlzás. Tehát én, amíg 11-ig volt, addig másképp tudtam ezt a dolgot. Na mindegy, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a németek állandóan azzal foglalkoznak, hogy mi történt 80 évvel ezelőtt, és állandóan ebben a kérdéssel kapcsolatban bizonygatják, hogy ők már ezt meghaladták, ők már ezen túl vannak, ők már fantasztikus, jó emberek lettek, segítenek mindenkit, meg minden. Én szerintem a német társadalomban nagyon súlyos problémák vannak, demokrácia deficit van, szólásszabadságot korlátozó dolgok vannak, perre fenyegetnek embereket, elviszik a gyerekeket az iskolából, mert azt írják ki, hogy Németország nekem nem csak egy földrajzi hely, hanem a hazám, és így tovább, tehát ilyen teljesen ciki dolgokért. Tehát én azt gondolom, foglalkozzanak már egy kicsit a jelennel is, jó, ne az a legyen az állandó lakmuszpapír, hogy 80 évvel ezelőtti dolgokat azt elítéljük, mert az nagyon könnyű. Az nagyon könnyű. A mostani kérdésekben pedig senki nem mert tisztességesen állást foglalni, ez a probléma.
Én abban egyetértek, hogy a mostani kérdésekkel kellene foglalkozni. Ugye ez az SS jelvénnyel nekem az a gondom, hogy ez nem csak 80 évvel ezelőtti probléma. A mai napig bizony is a szélsőjobboldali náci antiszemita szubkultúrák, a skinhead szubkultúrában, tetoválásokban, jelvényekben megjelenik pontosan ugyanez. Tehát a mai napig a fajgyűlölő, antiszemita, szélső, de náci csoportok ugyanezeket a jelképeket használják, mint ahogy a 888-at, vagy a 888-at is, és más ehhez hasonló szimbólumokat.
De Péter, akkor hadd kérdezek valamit, ha az ennyire egyértelmű, akkor hogy kerül gyártásba?
Szerintem benézték, tehát aki ezt megtervezte, nem látta benne azt, amit mindenki más, amikor megjelenik. Tehát ugye, mert nem 444-et tervezték meg, hanem a 4-es tervezték
meg. A betűtípust tervezték
meg. Magát a betűtípust, és amikor egymás mellé rakták
a 14-esnél ez nem volt probléma.
A 14-esnél, nem 24-esnél, nem 34-esnél, nem probléma, csak a 44-esnél.
És tulajdonképpen azt mondta az Adidas azonnal, hogy a 44-es nem fogja egyedül forgalmazni, mert volt egy feláborodás, ugye csinálták azt a Göbbelszes, tehát amit láttunk az előbb a bejátszásban, hogy név, oda tették a Goebbels nevét, és akkor mindenkinek egyértelmű az asszociáció. De eltértünk a Nike-tól, mert amit elkezdtél mondani, Péter, tehát én ennél sokkal nagyobb tudatosságot feltételezek a Nike tervezőjébe. Tehát szerintem ott egy módszeres identitásrombolás zajlik.
Az angliai esetben.
Igen, igen, az angliai igen, esetben, igen, mert igen. Ez Adidas. Szerintem erre jól reagált az Adidas. Itt a Nike esetében egy tudatos identitásrombolás zajlik mindenhol. Gyakorlatilag az elmúlt 15 évben nem volt olyan társadalmi kérdés, genderügy és a többi, amiben a Nike ne szólalt volna meg, és ne képviselt volna egy egyértelműen nemzetidentitás, keresztény, klasszikus értékek elleni álláspontot.
Köszönöm, hogy eljöttetek. Önök pedig az Ez itt a kérdés látták műsorunkat, újra megnézhetik a mediaclick.hu-n, és a YouTube-on is meghallgathatják, a Spotify-on is. Holnap is lesz Ez itt a kérdés, tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!